Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Önök a Juss Zsigmond Városi Könyvtár legújabb podcastját hallják. Aktuális adásunkban a karácsony ünnepéhez kapcsolódó versekkel, novella részletekkel jelentkezünk. A mai adás különlegessége, hogy a műveket könyvtárunk munkatársai olvassák fel. Műsorunkkal békés, boldog ünnepeket kívánunk minden kedves hallgatónknak.
Kosztolányi Dezső, ajándék. Aranyvirgácsot, vörös ördögöt és ezüst cukorkát veszek egy 5 éves kisleánynak. A cukrászdában, ahol ezen az ünnepen szorongok, velem együtt egész tömeg várakozik. Miniszteri tanácsos és kis pesztonka, grófné és vargainas egymás mellett. Mindegyik vásárolni akar, s adni. Nézegetem őket. Feltűnik, hogy milyen áhítatosak, boldogok valamennyien. Mintha az a szándék, hogy visznek valamit valakinek, már is kielégítette volna őket. Nem türelmetlenkednek, nem tolakszanak. Szemükben előre az ünnep lángja tündöklik föl, az öröm vízfénye. Belefeledkeznek az ácsorgásba. Senki se siet. Ott állnak a pogány, keresztény emlékek között, s szemlélik az évezredek során elcsenevészedett és megszelidült jelképeket, a kegyesen bearanyozott vesszőnyalábokat, a pokolvörös hártyapapírba csomagolt édességeket, amelyek még a germán hitregéből maradtak itt, s földi létünk legnagyobb kérdéseire emlékeztetnek bennünket, a bűnre és a bűnhődésre, az erényre és a jutalomra. Tűnődve válogatnak közülük. Gondolatban szeretnék elvinni az egész cukrászdát kedveseiknek. Ez a megindult és csöndes embercsoport egy másik embercsoportot idéz eszembe, az estéi ruhás hölgyeket és frakkos urakat, akik előkelő kerti ünnepélyek tortákkal, pástétomokkal rakott asztalait rohamozzák meg, hogy mennél előbb érkezzenek oda, mert ezek nem adni akarnak, hanem kapni. Vajon melyik a nagyobb boldogság? Az ősembert úgy képzeljük el, hogy ragadozó volt, s csak a birtoklásban találta meg barbár örömét. De ez nyilván tévedés. Ma is ismerjük a vadnépeket, melyek hajlam, műveltség, lelkialkat tekintetében egy szinten mozognak a hajdani ősemberrel. Ezek pedig nem ilyenek. A kutatók, akik náluk jártak, azt vallják, hogy egyik legnagyobb, mindennapos szenvedélyük az ajándékozás. Így például a pápuák csak azért termesztik a burgonyájukat, hogy odaadják másoknak. Gyűjtenek is kagylót, gyöngyöt, de hatalmukat nem a birtoklásban érzik, hanem az adakozásban. Amint Róheim Géza elmésen és talpra esetten mondja, apró ajándékokkal ingerlik egymást. Tulajdonuk voltaképp mozgó holmi. Amiük van, azt állandóan csereberélik. Kis ajándékot adnak, s titokban nagyobbakat remélnek helyette. Szeretetet. Bizonyára mi is az ősemberek ivadékai vagyunk. Szeretünk kapni, de adni talán még inkább. Csak nagyon kevesen vannak, akik vérmérsékletük szerint teljesen beérik a kapás örömével. A kapás valaminek az ígérete és kezdete. Van-e olyan kincs és gazdagság, mely ne volna a maga valóságában siralmas szegénység ahhoz képest, amit remélünk? Álmodozásomból a cukrász rezzent föl, aki az iránt érdeklődik, mit vásárolok. Megveszem az aranyvirgácsot, a vörös ördögöt és az ezüst cukorkát. de még mindig sokáig időzöm a cukrászdában. A többiek is, akik már csomagjukat ott szorongatják hónuk alatt. Élvezik a pillanatot. Ez az igazi ünnep. Amikor kimegyünk az utcára, szinte sajnáljuk azokat, akik csak kapni fognak.
Somjó Zoltán, karácsonyi ének. Karácsonyfa, karácsonyfa, mennyi minden elfér rajta? Ezüstdió, cukorkörte, s mennyi kisláng körbe-körbe. S ott a szép zöld ágak alatt, a szép színes papírszalag, és a szelíd, égbezengő, szívbecsengő üvegcsengő. Karácsonyfa, karácsonyfa, de sok minden elfér rajta. Letört álmok bús özönnye, vágyak jéggé fagyott könnye, s olyan szépen illik rája a szegénység béke lángja, s fehér hava a jelennek, melyben oly sokan remegnek, és a kisded arca mása, s a szeretet kézfogása.
Zágoni Balázs, Barni és a három angyaljárás. A téli vakáció előtti utolsó napon Barniék angyalos játszottak az iskolában. Előző nap mindenki felírta a nevét egy papírlapra és bedobta a tanító néni szőrsapkájába. Ő jól összekavarta, majd minden gyerek kihúzott egy nevet. Barni nagyon szerette volna, ha Sarolta nevét húzza, de nem így alakult a dolog, Istvánkát húzza. Iskola után hazafelé menet, arról beszéltek apával, hogy mivel lehetne őt meglepni. Végül a vízfestét mellett döntöttek, mert Istvánka nagyon szeretett festeni, és olyan vastagon szokott mázolni, hogy két festéssel már ki is ürítette a készletet. Másnap a tanító néni a nagy szünet elején mindenkit kiküldött az osztályból, aztán egyenként kellett belopakodniuk a szünet alatt, nem volt szabad sem jobbra, sem balra nézni, csak becsúszhatni az ajándékot annak a táskájába, akinek a nevét tegnap kihúzták. Mindenki itt tett, Barni is ott hagyta a cicázókat, és felosont egy pillanatra az osztályterembe, hogy Istvánka padjába rejtse az angyalos csomagot. A szünet végén aztán egyszerre rohant be mindenki az osztályba, és keresgélte az ajándékát. István hamar megtalálta a vízfestéket, örült is neki. Barni benyúlt a táskájába, de csak a fent felejtett 10 órai akadt a kezébe. Elkezdett kotorászni, kereste a füzetek mögött, a könyvek előtt, a tolltartó alatt, de semmit sem talált. Aztán arra gondolt, hogy az ő angyala esetleg a torna felszerelések közé csúsztathatta az ajándékot. Ott is megnézte, de ott csak a torna felszerelés volt. Bebújt a pad alá, hát ha leesett az ajándék, de ott sem volt semmi. Összeszorult a torka, de nem akart sírni. Nagyokat nyelt és pislogott, hogy a könnyek ne akarjanak kicsordulni. Mindenki megtalálta az ajándékot? Kérdezte a tanítónéni. Igen, kiabált a kórusban az osztály. Barni hallgatott. Félt, hogy kikacagják, ha kiderül, hogy neki nincs is ajándéka, mert elfeledkezett róla az angyala. Vagy esetleg rossz táskába tette. Még az is megfordult a fejében, hogy az osztálytársa ugyan hozott neki ajándékot, de lehet, hogy épp az igazi angyal vitte el, mert Barni nem volt elég jó ebben az évben. Minden esetre nehezen telt az óra, pedig meseóra volt, amit Barni igencsak szeretett, de most sehogy sem tudott figyelni a mesére. Aztán jött a következő szünet, az osztálytársak az ajándékokat mutogatták egymásnak, kölcsönkérték és kipróbálták egymás játékait. Barni gyorsan lement az udvarra, és a tornaterem mögött áldogált, hogy senki ne kérdezze meg tőle, hogy mit hozott az angyal. Szünet vége előtt kicsivel felsomfordált, mert eszébe jutott, hogy most már igen éhes, legalább megeszi a szendvicsét. Amikor belekotort a táskájába, valami furcsa dologban akadt meg a keze. Kihúzta. Egy doboz finom csoki volt. Barney elmosolyodott, de nem szólt senkinek. Visszacsúszotta a táskába, mert már kezdődött is az írásóra. A következő szünetben már jókedvűen ment lejátszani. Bujócskáztak, és ő lett a hunyó. Az osztálytársai ügyesen elbújhattak, mert Barney sokukat még a szünet végéig sem találta meg, de amikor felment a terembe, már mindenki fent volt. Ekkor vette észre, hogy furcsán kitömve áll a táskája. Belenézett és elámult. Tele volt narancssal, mandarinnal, szaloncukrokkal, nápolyival, és volt benne egy pár kis autó is. Barney körülnézett. Az osztálytársai mosolyogtak, volt, aki kuncogott, vagy gyorsan elfordult. Barney fülig pirult. Aztán elkezdte kirakni az ajándékokat szép sorban a padra. A matek óra alatt ezeket nézegette, és azon gondolkodott, hogy mindez hogyan történhetett. Egy biztos, végül ő kapta a legtöbb ajándékot az osztályban. De a meglepetéseknek ezzel még nem volt vége. A matek óra után jött a tornaóra, át kellett öltözni és lemenni a tornaterembe. A tornaóra végén pedig fel az osztályba levetni a tornaruhát és visszaöltözni. Barney befejezte az öltözést és be akarta gyömöszölni a torna felszerelést a táskájába, de nem tudta. Egyszerűen nem fért. Erősebben nyomkodta, de úgysem ment. Kivette hát a nadrágot, és ámulva emelt ki egy játékrepülőt a táskájából. A csomagolás elszakadt, amikor a tornaruhát gyömöszölte befelé, így kikandikált a papír alól a Boeing típusú repülő kék-piros orra. Hát ez meg honnan került ide? Körülnézett, de a többiek nem kuncogtak, csak Istvánka bújt le valamiért, gyorsan a pad alá. Hazafelé menet Barney nagyon vidám volt, a repülőjét zúgatta, ugrándozott anya mellett, és amikor hazaért, se szó, se beszéd, beszaladt a gyerekszobába. Aznap este Barney húgai, Dorka és Hanna igencsak meglepődtek, amikor a hálóságjukat akarták felvenni. Mandarinok, szaloncukrok, csokik potyogtak ki belőlük. Csodálkozva szedegették össze a finomságokat, és megkérdezték Barneyt, hogy nem látott-e angyalt elrepülni a ház előtt. Barney a fejét a párnába fúrta, hogy nehogy elnevesse magát. Nem kell a lányoknak megtudni ezt a kis angyaltitkot. Gondolta, aztán boldogan elaludt. Ezen az estén még sokan aludtak el boldogan. Például a tanítónéni, aki elsőnek vette észre reggel, hogy Barney nem kapott ajándékot, és az első szünetben kiszaladt a sarki üzletbe, ahonnan a legfinomabb dobos csokival tért vissza, és azt a Barney táskájába rejtette. Jól aludt Sarolta, Ágica, Évi, Jancsi, Róbert és Gábor is, akik szintén észrevették, hogy Barneynak nincs ajándéka, ezért a második szünetben a sajátjukból csentek be mindenféle finomságot és játékot a táskájába, hogy örömet szerezzenek neki. És jól aludt Istvánka is, aki ugyan otthon felejtette reggel a Barney ajándékát, mert véletlenül pont ő húzta ki Barney nevét tegnap, de amikor észbe kapott, felhívta telefonon az édesanyját, aki hazaautózott és elhozta az ajándékot az iskolába. Így a harmadik szünetben Istvánka már ezt is becsenhette a Barney táskájába. Ők mind azt gondolták, hogy nem kell Barneynak tudni ezt a kis angyaltitkot. Hadd gondolkozzon azon, hogy hogyan is járt ezen a napon nála háromszor az angyal.
József Attila, betlehemi királyok. Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk! Három király, mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis juhocska mondta, biztos, itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem, segíts, édes Istenem! Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi vén papok, úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél, benéztünk hát kicsit hozzád. Üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék, a féle földi király személye. Adjon Isten, megváltó, megváltó! Jöttünk meleg országból, főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott, hoztunk aranyat hatmarékkal, tömjént egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szerecseny király. Irul-pirul Mária, Mária, boldogságos kismama, hulló könnye záporán át alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál, meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok!
Fekete István, Betlehem. A konyhában ültünk a földön, és a tűzhely meleg fénye kiugrott néha, meg-meg simogatván arcunkat. Hallgattunk, de magunkban megvallottuk, hogy a mű tökéletes, és nem is vettük le a szemünk róla. Tornya volt, ajtaja volt, ablakai voltak, ahol be lehetett tekinteni egy krajcárért, és ha bent meggyújtottuk a kis gyertyát, kivilágosodott az egész épület valami boldog, meleg világossággal, mint a szívünk abban az időben. Egy szóval, Betlehem volt. A szent család kicsit oldalt állt, előtérben a jászollal, s a jászolban Jézuskával, aki mosolygott, és kövér kis kezét ökölbe szorította. Ám bár mi akkor még nem gondoltunk arra, hogy ha ez a kéz egyszer kinyílik, mekkora ragyogás árad belőle a világra. Ennél sokkal nagyobb gondjaink voltak. Elsősorban az, hogy Jézuska mezítelen maradjon-e, vagy takarjuk be. Megfázik, mondta Bence Gábris, aki érzékeny lelkű fiú volt. Buta vagy, szólt Andók Pista, aki Isten, az nem fázik. A Biblia azt mondja, szólalt meg végül Peszka Péter, aki papnak készült, hogy édesanyja pólyába takarta és jászolba fektette. Ez döntött. A pólya természetesen nem lehetett akármilyen anyagból, ezért selyemből lett. A selyem pedig anyám téli kabátja béléséből lett. Másodszorban ott volt még a szamár kérdés. Két szamarunk is volt ugyanis. Peszka Péterre néztünk, aki csizmája orrát vakargatta, piszkos kis körmével és lesütvén a szemét erősen gondolkodott. De aztán kivilágosodott értelmes fanyar arca. Az nincs a Bibliában, hogy hány szamár volt. Több pásztor volt, hát szamár se egy volt. Subák, láncosbotok, bajuszok és szakállak, kucsmák és a tornyos angyalsüveg már készen voltak. Itt semmi akadálya nem volt annak a lelkes izgalomnak, amely másnap a falu végén abban a felkiáltásban érte el tetőfokát, hogy szabad-e Betlehemet köszönteni. És hulladtak a krajcárok Péter persejébe, amely mind súlyosabban zörgött, mi tagadás ébren tartva, sőt fokozva elhivatottságunk érzését. Berta Jancsi ugyan apja szőrtarisznyáját is nyakába akasztotta, hogyha valahol netán ennivalót is adnának, de inkább Pétert toltuk előre, zörgő persejével figyelmeztetve a háziakat, hogy készpénzadományokra rendezkedtünk be. Na, a büntetés aztán nem is maradt el. A betlehemi csillag ragyogása mellett nem vettük észre a pénzördögének sátánpofáját és szenteste, Berta Jancsi pokoli indítványára elindultunk a szomszédfaluba, most már kizárólag azzal a céllal, hogy a persely tartalmát a végsőkig fokozzuk. Csendes, borús, mégis kemény alkonyat volt. A hó nem olvadt, a varjak nyugtalanul repkedtek a jegenyék felett, és a völgyek hajlásaiban fenyegetően kék volt a köd. Azután királybácsival találkoztunk, a kanász számadóval. Hová mentek gyerekek? Csak ide, a szomszédba. Az öreg felnézett az égre. Hát, én nem mondok semmit, de iparkodjatok, mert olyan időgyűn, hogy megemlegetitek. Sietünk, királybácsi. Igazán siettünk volna, de úgy megbámulták takaros Betlehemünket, úgy tartóztattak bennünket, etettek, itattak. Nem mondják a szomszédfaluban, hogy nem látják szívesen a gyerekeiket. és főleg úgy tömték a perselyt, hogy se láttunk, se hallottunk. Pedig közben feltámadt a szél, lenyomta a felhőket, és szitálni kezdte a havat a fekete éjszakában. Ezt azonban a házak között alig lehetett érezni. De amikor kijöttünk a szabad mezőkre, belénk Mart és engem, aki a Betlehemet vittem, majd belelökött a patakba. Egyenest vezényelt Jancsi, aki nagy lókötő volt, de a szíve a helyén. Ha a nyárfás utat elértük, nincs semmi baj. Nem kellene visszafordulni? Nem, üvöltött Jancsi. Engem agyonvernek, ha nem leszek ott az éjféli misén. Az idő és a tér elveszett. A nagy subákat majd a földre nyomta a szél, a hó vágott, mint a jeges vessző, és reszketve izzadtunk, ijedt kis erőnk utolsó megfeszítéseivel. Vánszorogtunk. A kis Betlehem oldalát már feltépte a szél, és kísértetiesen csapkodta a papírt, miközben a toronyban a kis bádog csengő néha megkondult, mint a lélekharang. Nem tudtuk, hol vagyunk, és a szívünk körül halálos hidegen bujkált a félelem. Megfagyunk, mondta valaki, mire Bence Gábris leroskadt a hóra és sírni kezdett, de sírását elkapkodta a sikoltó szél. És csak álltunk. Összebújtunk Gábris körül, a Betlehem lecsúszott a kezemből a hóra, és nem hittünk már semmiben. Csak az elmúlás borzalmában, és már nem is voltunk. Imádkozzunk, mondta ekkor Péter, és ennek a szónak a mélységében egyszerre végtelen csend lett, és ebben a csendben alig hallhatóan, mégis világosan megérintett bennünket meleg szárnyával a távoli harangszó. Harangoznak, ordított Jancsi. Most már tudom az utat. Imádkozzunk, mondta Péter, és imádkoztunk. És éjféli misén ott voltunk. És azóta is, ha nagy baj van, és kiesik kezemből a Betlehem, azt az imát mondom, és azt a harangszót hallom még ma is.
József Attila, Karácsony. Legalább 20 fok hideg van. Szelek és emberek énekelnek. A lombok meghaltak, de született egy ember. Meleg, magvető hitünkről komolyan gondolkodnak a földek. Az utcák biztos szerelemmel siető szíveket vezetnek. Csak a szomorú szeretet latolgatja, hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot, fa nélkül is befül az emberektől, de hová teszik majd a muskátlikat? Fölöttünk csengőn tisztán énekel az ég, s az újszülött rügyező ágakkal lángot rak a fázó homlokok mögé.
Andók Veronika, Karácsony előtt. Olvad az első hó, csupa sár minden, a szánkó is még a padláson pihen. De a téren reggeltől fenyőfa áll, és minden ága csillogó díszre vár. Az ablakokban este gyertyák égnek, s az emberek szemében titkos fények. Szájukon mosoly, kezükben csomagok, emlékeik közt régi karácsonyok. A faluban száncsengő hangja száldos, és megszaporodtak a mikulások. A gyerekek is most egy kicsit jobbak, és aranyos furcsa leveleket írnak. Karácsony jön, és bekopog csendesen. Varázsától megváltozunk hirtelen. S olvadhat az első hó, minden csupa sár. A szeretet most már a szívekben jár.